Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világmindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Gimnazista volt. Éppen majdnem kirúgták a budapesti piaristáktól, amikor váratlan dolog történt. Édesanyja szólt, költöznek Pekingbe, ahol sajnos akkoriban nem lehetett heavy metal CD-ket kapni.
Tulajdonképpen a indonéz osztálytársaimmal együtt mi alakítottuk az egyik első Pekingben működő heavy metal együttes. Nem az első volt, volt egy-kettő kínai együttes is, akik viszont ki voltak általában tiltva Pekingből, tehát őket élőben nem láthattuk.
Íme egy tudományos karrier kezdetei 1992-ben. Ma már Salát Gergely sinológus, Kína szakértő, egyetemi tanár fáradhatatlanul magyarázza, mire érdemes odafigyelnünk Kínában. Például arra, hogy egy több ezer éves országban semmi sem előzmény nélküli. A még oly híres pártvezér életműve sem.
Tehát Mao Tse-tung az tudatosan, explicit módon hivatkozott az első császárra. Egyfajta ilyen előképének tartotta, hiszen mit csináltak mind a ketten? Tűzzel, vassal, vérrel egy új korszak, új ideológiája nevében egyesítették az addig széttagolt, nyomorúságos viszonyok között élő Kínát, és persze ennek volt pár millió áldozata mind a két esetben.
Természetesen Kínában a korrupció is létezik pár ezer éve, bár vannak modern sajátosságai.
Igen, ez egy ilyen probléma egyébként Kínában a korrupt kádereknél, hogy a legnagyobb bankjegy az a 100 juanos, ami nem ér olyan nagyon sokat, tehát ebből sok kell, hogy az ember otthon tartson, és az elkezd megpenészedni, meg egyébként. Hát most képzeld el, hogy egy korrupt hivatalok vagy Kínában, és mit csinálsz, mit tenni 10 bálányi 100 juanossal?
Tehát ez itt az Élet meg minden hatodik adása, amelyben Salát Gergellyel beszélgetek arról, hogy miként élnek tovább a modern Kínában évezredes jogi, filozófiai és politikai hagyományok, megfontolások. Valamint arról is, hogy miért kezdtél idegesíteni a kínaiakat a vasútügyi miniszter 18 szeretője. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni. Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Ha Magyarországon a sajtó Kínáról akar valakit kérdezni, legyen szó Peking világpolitikájáról, vagy éppen pártitkárok szeretőiről, akkor gyanítom, az újságírók noteszában első helyen szerepel Salát Gergely neve. A Pázmány Péter Tudományegyetem kínai tanszékének vezetője, az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának titkára nem csupán a katedrán aktív, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínai kultúra és politika nagyobb és kisebb kérdéseit minél szélesebb közönség előtt is megismertesse. Nem csak könyveket és tanulmányokat ír, de népszerűsítő cikkeket jegyez a sajtóban, rádiós és televíziós műsorokban szerepel, interjút ad, szép irodalmat fordít, felsorolni és nehéz mi mindennel is foglalkozik még, ami Kínával kapcsolatos. Úgyhogy ezek után nem árulok el titkot, a műsorban most Salád Gergellyel beszélgetek. Szervusz Gergely, köszöntelek. Szervusz, a műsorban.
Köszönöm a hallgatókat.
Az életrajzodat olvasgatva, hogy rögtön az elején kezdjük, találtam, vagy hát elég szembeötlő egy nagy ugrás, hogy stílszerű legyek. Ugye az szerepel, hogy 1975-ben születtél Budapesten, aztán 1989 és 92 között a budapesti piaristákhoz jártál gimnáziumba, majd 92-től a pekingi 55. számú középiskola felső tagozatába tanultál már. Mi történt a két évszám között, mert ez egy elég meglepő ugrás.
Nem olyan rejtélyes ez a dolog. Az édesanyám is kínakutató, és őt 1992-ben, bár nem volt diplomáciai kapcsolata, hanem kínakutató közgazdász volt addig, egyszer csak kinevezték pekingi nagykövetnek. Ugye rendszerváltás után vagyunk, káderhiánnyal küszködik a kormány, nem nagyon voltak Magyarországon Kínával foglalkozó emberek, és valahogy megtalálták édesanyámat, úgyhogy egyszer csak közölte, hogy na, csomagolj fiam, meg csomagolj lányom, meg csomagolj férjem, megyünk Kínába. És akkor...
Tehát ez nagyon gyorsan történt.
Ez elég gyorsan történt, ez egy ilyen néhány hónapos folyamat volt, tehát emlékszem, hogy engem éppen ki akartak tenni a piarista gimnáziumból, így harmadik év vége fele, mert nem viselkedtem egészen jól.
Mit műveltél konkrétan?
Semmi különöset, tehát nem voltak ilyen óriási nagy balhéim, csak valahogy annyira rossz volt akkoriban a hangulat az osztályomban, az iskolában, ugye. Ez egy érdekes történet, a piarista gimnázium most már azóta úgy tudom, hogy összekapták magukat, meg előtte is volt egy nagy étosza, de ugye pont 90-es évek elején vagyunk, amikor elkezdik visszakapni azokat az iskolákat, kollégiumokat, egyebeket, amiket még a 40-es, 50-es években elvettek tőlük, és így szétterítették az addigi oktatói gárdát az osztályban, leküldtek mindenhova embereket, hogy na, szervezd újra, nem tudom, váci piaristákat, egyebeket, és picit kiürült, tehát a leg jobb tanárok, a legkarizmatikusabb egyéniségek, azok ilyen iskola újra szervezéssel voltak elfoglalva vidéken, és ez valahogy így az iskolának a hangulatán, talán a színvonalán is érződött be. Lehet, hogy ezért a volt tanáraim, meg az osztálytársaim megkövetnének.
Tehát ahogy a magyar külügyben is a piaristák is, ilyen csúnya szóval éve káderhiánnyal küzdöttek abban az időszakban.
Így igaz.
És te ezt kibaltázásnak élted meg, hogy neked záros határidőn belül Pekingben kell folytatni a tanulmányaidat?
Valamennyire igen, tehát azért a barátaim, ismerőseim itthon voltak. Egy ilyen átmeneti időszaknak szántam az egészet, hogy úgy gondoltam, hogy kimegyek egy évre a szüleimmel, és hogyha nagyon rossz, akkor majd hazajövök és befejezem az iskolát. Tehát nem vágtam el itt minden szállat, csak halasztottam. Aztán nem jöttem haza egy év után, hanem kint lehúztam a 4 évet.
Tehát nem volt annyira borzasztó, mint ezt sejtetted?
Sok szempontból borzasztó volt, más szempontból meg nem volt annyira borzasztó, vagy azt is lehet mondani, hogy itthon ő körülnéztem, és lehet, hogy itthon még borzasztóbb lett volna.
Hát akkor szedjük két részre, mi volt az, ami borzasztó volt, hogy a pozitív magyar hozzáállással kezdjem? Tehát 92-ben vagyunk.
92-ben vagyunk. Peking nem egy olyan nagyon vidám hely. Általában Kína nem egy olyan vidám hely, ugye ez egy elég elzárkózó világ, azért már nem a 60-as vagy a 70-es években vagyunk, tehát pörög a gazdaság, mindenki a pénzszerzéssel van elfoglalva. Az a fajta nyitottság, amely még most sem teljesen jellemző a kínaiakra, de azért már megvan, akkor ez még szinte nyomaiba sem volt meg, tehát nem nagyon lehetett mondjuk kínaiakkal komolyan kommunikálni, vagy emberi kapcsolatokat, mélyebb emberi kapcsolatokat létrehozni. Tehát az ember egyfajta burokban él Pekingben, fehér ember, megbámulják az utcán, megpróbálják átverni, kosz van, rengeteg dolgot nem lehet kapni, kultúrsok van, egyebek vannak, nyilván ez egy ilyen elkényelmesedett nagykamasz gyereknek, mint amilyen én voltam, az mondjuk kellemetlen, hogy nem lehet az egész milliárdos országban heavy metal CD-ket kapni. Hát ez egy borzalmas dolog egy 17 éves rác számára.
Te egyébként a mai napig heavy metal rajongó vagy?
Alapvetően igen. Van bizonyos dolgok nem változnak. Sőt, általában az azt hiszem, hogy az igazán fontos dolgok nem változnak.
Hát 1992-ben nem volt jellemző, hogy Pekingbe egymást követték volna a heavy metal bandák.
Nem, tulajdonképpen a indonész osztálytársaimmal együtt mi alakítottuk az egyik első Pekingben működő heavy metal együttes. Nem az első volt, volt egy-kettő kínai együttes, és akik viszont ki voltak általában tiltva Pekingből, tehát őket élőben nem láthattuk. Mi próbáltuk ezt az űrt kitölteni, nem nagy sikerrel, mert nem, az nem csak azért nem volt heavy metal akkor Pekingben, mert hogy nem lehetett CD-ket kapni, hanem azt hiszem, hogy igény sem volt rá, tehát nem mondhatnám, hogy túl nagy sikert arattunk el, nem tudom, Metallica feldolgozásainkkal.
Akiket kínaiakat kitiltottak Pekingből, amiatt tiltottak ki, mert heavy metal-ra próbálkoztak, amúgy vagy más problémák is voltak.
A kínai rock a 80-as években picit hasonlóan, mint Magyarországon mondjuk az alternatív mozgalmak a 80-as években, kifejezetten politikai színezetű volt. Nem abban az értelemben, hogy ők a rendszert akarták megdönteni, vagy a kommunistákat szitták, hanem abban, hogy egy teljesen új, idegen, a kínai hagyományoktól is, meg a párt által gyökeresíteni szándékozott értékektől is, hogy teljesen idegen étoszt képviseltek ezek a korai kínai rockerek, tehát ezeknek hosszú hajuk volt, hangos volt a zenéjük, ilyen kommunákba laktak, bérelt szobákba, gitárjaikkal, nem tudom, külvárosokban. Alapvetően értelmiségi műfajról volt szó, tehát igazából a pekingi egyetemisták meg a nagyobb városoknak az egyetemistái között voltak, akik ezeket hallgatták. Teljesen rendszeridegen volt ez a dolog. Nem nagyon adhattak ki lemez, vagy maximum egy-kettőt Hongkongban, és akkor Hongkongból vissza hozták a rossz minőségű kazettákat Pekingbe árulni, de 2-3 ilyen együttes volt, tehát ez nem volt egy komoly dolog. És a 89-es Tiananmen téri eseményeknél is az ő nagy slágereik közül énekeltek néhányat a fiatalok. Maguk, ezek a korai rockerek valószínűleg személyesen, vagy tudomásom szerint személyesen vettek részt az eseményekbe, de ennek a nemzedéknek voltak valamilyen módon a képviselői, és nem üldözték őket olyan módon, nem zárták őket börtönbe, meg nem tiltották be, hogy zenéljenek, csak ilyen helyi önkormányzati rendeletek voltak, hogy az XY együttes mondjuk Pekingben idén nem koncertezhet.
És akkor ezt minden évben megújították?
Megújították, más városokban meg koncertezhettek, de ott meg én nem voltam, úgyhogy...
De nektek akkor nem volt problémátok belőle, hogy összeálltatok?
Hát mi alapvetően azért tudni kell, hogy 92-ben, mint mondtam, a külföldiek nagyon el voltak zárva a kínaiaktól.
Ez az iskola is speciálisan külföldiek?
Ez egy speciális számára. Iskola volt. Ide kínai káder gyerekek jártak meg külföldiek, viszont ők ketté voltak választva. Tehát az iskolának volt egy szárnya, ahol csak külföldiek voltak. Tehát a külföldieknek külön osztályaik voltak, ezekben jártak a diplomata gyerekek, üzletember gyerekek, egyebek, és mi nekünk igazából a kínai diákokkal nem volt kapcsolatunk. Tehát konkrétan a folyosó, ahol átmehettünk volna a másik épületbe, ahol a kínai diákok voltak, az el volt falazva. A tanárok kínaiak voltak, a tananyag kínai volt, a vizsgák kínai voltak, de az osztálytársak, akik azért mégiscsak a legfontosabb környezetet adják ebbe a korba az embernek, azok külföldiek voltak.
De azért gondolom, hogy maga a nyelvnek az elsajátítása, három évet voltál ott az egyetemi tanulmányaid alatt, legalábbis ezek az évszámok szerepelnek nekem itt.
Előtt három évet voltam a középiskolában, és egy évet egyetemen.
Uh-huh. És a tehát akkor az egy elég intenzív nyelvi képzés lehet.
Ez úgy nézett ki, hogy az első fél évben volt ilyen bevezető fél év, tehát amikor újonnan érkezett oda valami, akkor csak nyelvet tanult a többi külföldi diákkal, és utána életkor szerint betették őt a rendes évfolyamokból, szintén csak külföldi diákok voltak. És hát nyilván a fél év alatt nem tanult meg az ember annyira kínaiul, hogy mondjuk történelmet kínaiul tudjon tanulni, de annyira igen, hogy már meg tudja nézni a szótárba, hogy pontosan mit is kell csinálnia. Úgyhogy a harmadik évnek a végére szerintem egy viszonylag magas szintre jutottam, tehát ugye elvégeztem a középiskolát kínaiul. Azóta csak felejtek egyébként sajnos, tehát sajnos a kínai nyelv az olyan, hogyha az ember nem gyakorolja napi szinten, akkor kimegy a fejéből, és én ugye nem napi szinten gyakorolom, tehát nem beszélek mondjuk napi szinten kínaiul, tehát fordítok, tanítok egyebet, de azért ez teljesen más, mint hogyha mondjuk szinkrontolmásként dolgoznék.
És innen mentél akkor a Pekingi Jogi Egyetemre.
A Pekingi Egyetemnek a jogi karrierra jogi mentem.
Miért pont a jogot választottad?
Ennek nem volt semmilyen különösen, mondjuk így szakmai vagy érdeklődésbeli oka. Egyrészt a legjobb itthoni magyarországi barátom jogra ment, és akkor gondoltam, hogy biztos ő tudja, hogy ezért mit kell csinálni, úgyhogy akkor én is azt követem. Másrészt az egy olyan elég általános szakma, tehát a újságíróknak, politikusoknak, egyébként egy jelentős része jogi egyetemre jár Magyarországon is, mert onnan igazából bármi lehet az ember.
De úgy tűnik nekem, hogy azért, mintha beleszerettél volna ebbe a témába, mert a későbbi könyveidnek a címét sorolom, az ókori kínai, most nem tudom, hogy jól ejtem, egy Csin állam büntetőjogának rendszere, ugye ezt úgy írják átírásra, hogy Kuin, azért voltam bizonytalan. Büntetőjog az ókori Kínában, ez már egy másik könyv, büntetőjog a hankori Kínában. Egy európai számára mennyire más a kínai jogfelfogás, ami ezekben tehát aki mondjuk nyilván egy általános műveltséggel is, ha soha nem járt valaki Európában jogi egyetemre, és a római jog az, ami egyrészt bizonyos értelme meghatározza a mai napig is legalábbis a jogfelfogást, vagy az alapjait ennek a dolognak. Kínában mennyire más a jogi gondolkodás, ami furcsa mondjuk egy európainak, hogyha tanulmányozza a jogrendszert.
Hát nyilván, mint minden, Kínában a jog is más. Ez azért egy általános tapasztalat, hogyha az ember Kínába megy, hogy egy picit más íze van a paradicsomnak, meg más jelent a szocializmus, meg minden más jelent, nyilván a jog is teljesen más. A kínai jogi szemléletnek például az egyik sajátossága az a nyugatival szemben, hogy a jognak a helye a társadalom szervezésben nem igazán fontos. Ugye nyugaton, hogyha jön egy nagy uralkodó, Napóleon vagy akárki, akkor kiad egy nagy törvénykönyvet, és akkor az egy ilyen történelmi tett. Tehát mondjuk a történelmi tanulmányok során megtanuljuk, hogy mikor adták ki az aranybullát, mikor adták ki a kód Napóleon, mikor adták ki a 12 táblás törvényeket, egyebeket. Kínában ez nem jellemző. Kínában is voltak törvények. A császárok rendszeresen, főleg a dinasztia alapításkor kiadtak a nagy törvénykönyveket, amiket aztán vagy betartottak utána, vagy nem. De igazából az élet szabályozásának a fő eszköze az nem a jog volt. A joghoz, a törvényekhez, az igazságszolgáltatáshoz akkor fordultak az emberek, ha nem maradt más lehetőségük. Tehát mondjuk a régi Kínában, ha a szomszédom ellopja a tyúkot, akkor nem rögtön rohanok, nem tudom, Brüsszelbe, vagy Strasbourgba, vagy a Hágai Nemzetközi Bírósághoz, vagy a mitelmihez, hogy tegyen igazságot, és szolgáltasson nekem igazságot, hanem megpróbál megbeszélni a szomszédommal, elmegyek a faluvénéhez, elmegyek a nem tudom, helyi tekintélyes földesúrhoz, vagy a visszavonult hivatalnokhoz, aki átlátja az ilyen bonyolult társadalmi ügyeket, mint a tyúklopás, és megmondja, hogy akkor most mi legyen, és hogyha ez nem működik, akkor megyek a hivatalnokhoz, aki jó eséllyel engem is, mint tyúktolvajt fog kezelni, mert az már önmagában gyanús, hogyha az ember ilyen hülyeségekhez zargatja a hivatalnokot, hogy az már önmagában is a harmóniának a megbontása, hogy zargatom ilyen tyúklopási ügyekkel, és akkor esetleg vagy igazságot tesznek, vagy nem, de az biztos, hogy egy-két pofont én is kapok a tárgyaláson.
Ha jól rémlik, az egyik könyvedből, amelynek egészen pontosan a címe A régi Kína története, és majd vissza is fogunk rá térni, mert szerintem elképesztően izgalmas a könyv, amikor a konfuciánus, jól mondom, konfuciánus?
Konfuciánus.
Konfuciánus. A konfuciánus hagyományoknál felsoroltál egy ilyet, hogy a békességre való, vagy a társadalom békére való törekvés, ez mintha egybevágna ezzel.
Igen, itt erről beszélek, hogy a harmóniának, a békés együttélésnek a megsértése az önmagában is problémás, önmagában is elítélendő, még ha igazam is van. Tehát másik oldalról megközelítve nem, tehát mondjuk az igazságszolgáltatásnak, a emberek irányításának, terelgetésének a fő célja az nem az, hogy igazságot teremtsenek, tehát nem az igazság a fontos, hanem inkább a békesség a fontos, a nyugalom a fontos, a stabilitás a fontos, márpedig, hogyha mindenki elkezd össze-vissza pereskedni, az azért a békesség ellen van. Ez nyilván ez a régi Kínára igaz, a mai Kínában azért jó részt a nyugati típusú jogrendszerekből a kontinentális rendszert átvették némi kínai sajátosságokkal, de azért most is, hogy az ember megnézi, akkor azt látja, hogy a polgári konfliktus, tehát a polgári jellegű ügyeknek a 90% az nem jut el a bíróságokig, hanem valamilyen meditációs, közvetítési, munkahelyi, vezetői, egyéb fórumon intéződik el.
Tehát ez nyilvánvalóan ennek a
ennek a hagyománynak valamiféle folytatása. Tehát a súlyos a konfliktusok kerülnek bíróság elé.
Azért is érdekes, amit mondasz, mert szintén a könyvedet olvasgatva, ugye elég hangsúlyosan foglalkozol a Csin államnak a gyakorlatával, amiről ugye, de ezt majd nyilván pontosabban el tudod mondani, annyit érdemes tudni, hogy volt egy több évszázados időszak Kína történetében, amikor 7 vagy 8 állam háborúskodott egymással, és ez az állam volt az, amelynek végül is sikerült legyűrni a többieket és egyesíteni Kínát az első császár, a kínai császár uralma alatt, és itt találkozunk egy fogalommal, ami talán riasztónak hat a hallgatók számára, de nem takar semmi nagyon bonyolultat talán, a legizmus. Ami viszont azt sugallja, hogy épp a törvények révén igyekezett ez a császár kormányozni. Nem áll ellentétben ezzel a hagyománnyal az, hogy az első országegyesítő császár az pontosan a törvénykezést tekintette hatalma egyik kulcsfontosságú elemének.
Bele is bukott. Uh-huh. Ez egy ilyen érdekes történet. Ugye volt a nagy széttagoltság időszaka, és utána jött egy ilyen karizmatikus, keménykezű, véreskezű császár, tulajdonképpen egy diktátor, aki tűzzel, vassal, vérrel egységet teremtett, megcsinálta azt a Kínát, amit most is látunk. Ugye Krisztus előtt 221-ben nem létezett egységes Kína, ekkor jött ez az ember, és megcsinálta, hogy tulajdonképpen innentől fogva alakult ki az a Kína, amit ma ismerünk. Ehhez kellettek a szigorú törvények, kellett egy eszméletlen erős hadsereg, rendőri hálózat, egyebek, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen totalitárius állam. Viszont ez az állam, ez alig több mint egy évtized után megbukott. Tehát nem ez vált meghatározóvá Kínában, hanem az utódoknak, a következő dinasztia császárainak vissza kellett venniük ebből a legista, centralista, diktatórikus, totalitárius kormányzási módból, és valamiféle egyensúlyt alakítottak ki. Nyilván megmaradt az egységes kormányzás, a centralizáció, mondom, megvoltak a törvények, a hivatalnok rendszer, egyebek, de kellett a helyi erőkkel, a hagyományok, a szokásjoggal valamiféle kompromisszumot kötni, és tulajdonképpen ez a kompromisszum lett az, amit igazából konfucianizmusnak lehet nevezni. Ez nem, tehát ami állami ideológiaként már a Krisztus előtti második században, tulajdonképpen fél évszázaddal a Csin dinasztia, tehát a Birodalom Egyesítő Csin dinasztia bukása után állami ideológiaként konfucianizmus néven uralkodóvá vált, az nem az a konfucianizmus volt, amit 500 évvel korábban, vagy 300 évvel korábban szegény Konfuciusz megfogalmazott, hanem abban az már bőven voltak legista elemek is, de mégiscsak valamiféle kompromisszum volt, és tulajdonképpen ez adja ennek az államnak a hihetetlen stabilitását, hogy sikerült megtalálni a központi akarat, illetve a helyi érdekek, erők közötti egyensúlyt. Aztán, amikor ez az egyensúly felborult, akkor szétesett az ország, de aztán idő után mindig helyreállt, és megint néhány évszázadra egységes lett.
Ez a széteséstől való félelem, mint hogyha azért a mai napig is meghatározná a kínai államvezetési gyakorlatot. Legalábbis én laikusként azt érzem, hogy mindig, amikor az egységről, vagy például Tajvanról van szó, Hongkongról, vagy szeparatizmusról, akkor mintha bekapcsolódna egy nagyon ideges kínai reflex ezeknél a kérdéseknél.
Nem csak a vezetési gyakorlatot, ez azt hiszem az egész kínai nép történelmi tapasztalatát meghatározza, hogy úgy lehetne fogalmazni, hogy a legjobb káosz is sokkal rosszabb, mint a legrosszabb rend. Ugye ez egy óriási ország, rendkívül sokszínű ország, amit ezer meg ezer erő húz szanaszét. Tehát óriási energiák kellenek ahhoz, hogy ezt valahogy egyben tartsák. Óriási különbségek vannak Kelet és Nyugat-Kína, Észak és Dél-Kína, szegények és gazdagok, stb. Között. Ugye kell a centralizált állam, ami összetartja, és a történelmi tapasztalat az az, hogy amikor ez a centralizált állam meggyengül, és győzedelmeskednek a széthúzó erők, akkor óriási gebasz van, tehát akkor annak nem 10 meg 100 meg 1000 halottja van, hanem 1 millió meg 10 millió meg 30 millió halottja van, és újra kell kezdeni az életét a lakosság többségének. Majd jön egy ilyen, mit tudom én, 30 milliós paraszt fel kell, és az aztán tényleg mindent elpusztít. Tehát ez azzal jár, ami egyébként a jelenlegi párt legitimitációját is adja, hogy amíg az egységet biztosítani tudja, tehát amíg fent tudja tartani azt, hogy itt ne grasszáljanak ilyen, nem tudom, több milliós paraszt hadseregek, meg hadurak, meg egyebek szanaszét az országban, mindent szétrombolva, meg felgyújtva, meg elrabolva, addig a lakosság alapvetően elfogadja azokat a kellemetlenségeket is, amik a központi hatalommal együtt járnak.
Tehát igazából az ideológiai kérdések, mint mondjuk egy hogy most éppen kommunizmus van, vagy maoizmus, az másodlagos ahhoz képest, hogy valaki tudja-e garantálni ezt a társadalmi stabilitást, vagy rendet Kínában?
Hát szerintem teljesen másodlagos. Tehát a káosz és a rend korszakainak a változására vonatkozó tapasztalat az több ezer éves, a marxizmus az meg nem tudom, százezer néhány éves. Amit viszont ügyesen csinál a párt, hogy a kettőt összekapcsolja. Tehát az első éveknek is a fő jelszava az volt, ezt megzenésítették, beírták a, nem tudom, könyvekbe, plakátokra, egyebekre, hogy ha nincs a kommunista párt, akkor nincsen az új Kína. Az új Kína az egységes Kínát, a rendezett Kínát, a nagyhatalmi Kínát jelentette a kínai népköztársaságot. Tehát összekapcsolódott a kettő, hogy a kommunista párt az egyetlen erő a 20. illetve most a 21. században, amely az egységet, a rendet biztosítani tudja.
Nem akarok nagyon belemerülni tényleg a történelemben, csak olyan szintig, vagy addig a fogja, ami izgalmas lehet a mai Kína szempontjából, vagy legalábbis nekem fölkeltette az érdeklődésemet. És itt az első császárnál maradva, amit ugye Xi Huangti-nak hívtak, itt szintén találkoztam egy érdekes dologgal, méghozzá, hogy a nevéhez kötődik egy nagy horderejű, elég komolynak tűnő könyvégetés, amikor megsemmisítette a Konfúciusz tanítványainak a könyveit. Ez például igaz? És ha igaz, miért volt erre szükség?
Nem tudjuk, hogy igaz-e. Ez is tipikusan az a helyzet, hogy egyetlen egy forrásunk van erről. Egy 100 évvel később született nagy történetírói mű részletesen leírja, hogy mikor, miért, melyik évben, hogyan gyűjtötték be és égették el a könyveket az első császárnak a rendeletére, és utána miért és hogyan és mikor ásták el élve a fővárosnak a piac terén a tudósokat.
Tehát a korabeli értelmiség megsemmisítéséről van szó.
Lényegében az értelmiség megsemmisítéséről van szó. Egyébként ez a forrás sem teljesen azt mondja, ami aztán rárakódott erre az egészre, de magát a tényt, ezt mindenki innen veszi át. Most ez a forrás az ugye a következő dinasztia alatt született, nyilvánvalóan politikai szándékból is. Ugye megírták a birodalomnak a történetét, arra különösen ügyelve, hogy az előző dinasztiának az utolsó uralkodóját a lehető legsötétebb színben tüntessék fel, hiszen ez adja az új dinasztiának a legitimitását. Úgyhogy nem tudjuk, más forrás nincsen, mindenki ezt veszi át, úgyhogy nem tudjuk, hogy erre a könyvégetésre sor került-e. Így szerepel egyébként lényegében a kínai történelemtankönyveknek a 100%-ában, a nyugati történelemtankönyveknek a 99%-ában, és akkor jött az első császár, és begyűjtötte, és megsemmisítette a könyveket, meg kiirtott az értelmiséget. De igazából nem tudhatjuk, hogy ez így van-e. Az utóbbi években, évtizedekben kezdték el nyugaton feszegetni, hogy tulajdonképpen az is lehet, hogy nem is volt könyvégetés, hanem ezt a következő dinasztia alatt találták ki, abból a célból, hogy a könyvégetésre hivatkozva újraírhassák a klasszikusokat, és megcsinálhassanak egy új kánont, hogy mondhatják azt, hogy az előző kánon sajnos megsemmisült, és azokat most újra teremtjük ilyen emlékezetből, vagy innen, onnan, vagy amonnan. De az a kánon, az már egy picit másképp néz ki, mint az előzetes kánon volt, és valahogy ez az új kánon, az jobban megfelel a jelenlegi dinaszti érdekeinek, mint ami az eredeti lehetett. Tehát még egy ilyen elmélet is van, hogy ez az egész, ez a utódlagos dinasztiának a kitalációja.
Ha esetleg megtörtént a dolog, akkor milyen logika lehetett mögötte, hogy az első kínai császár megsemmisíti a könyvtárait, meg a tudósait?
A saját könyvtárát pont nem semmisítette meg, tehát ugye van ez az említett forrás, ez az egy nagy krónika, ez részletesen leírja a konfuciánus hivatalnokok, akik tanácsadóként tevékenykedtek egy ideig, amíg el nem állták őket az első császárnak az udvarában is, azok megpróbálták rávenni a császárt arra, hogy az előző fejedelemségek, dinasztiáknak a mintájára ossza szét az országnak a területét örökletes adománybirtokként a saját főemberei, rokonai, elitje körében, és egyfajta ilyen hűbéri lánc alakuljon ki, ami korábban is működött. Most ugye az első császár, pontosabban neki a főminisztere, aki tulajdonképpen ezt az egész egységesítést levezényelte, azt mondja, hogy de hát éppen abba bukott bele az előző dinasztia, azért lett egy ilyen sok évszázados káosz Kínában, mert hogy ezek a örökletes adománybirtokok és azoknak az urai elszemtelenedtek és függetlenedtek, tehát ezt nem szabad megcsinálni. És ebből kialakul egy ilyen vita, hogy mit csináljanak a földdel, hogy maradjon egy ilyen egységes, centralizált bürokrácia, ami tartományokként kezeli a földterületeket, vagy pedig osszák szét, és ne tartományok legyenek, hanem adománybirtokok legyenek, és végül is ez a vita azzal zárul, hogy aki kekeckedik vele, vagy pontosabban azokat a könyveket, amik ezt a régi rendszert, ezt az adománybirtokok rendszerét tartalmazzák, ezeket semmisítsék, hogy ne legyen mire hivatkozni. És ha már ezeket megsemmisítik, akkor tulajdonképpen minden mást, ami a múltra vonatkozik, filozófiát, egyebeket, kivéve természetesen a gyakorlati hasznú könyveket, orvoslással, mezőgazdasággal, jóslással foglalkozó könyvek, azok megmaradnak, meg a császárnak a saját fővárosi könyvtárában minden könyvből egy példányt meghagytak. Tehát neki nem az volt a cél, hogy elpusztítsa a múltat, hanem hogy monopolizálja a múltra vonatkozó forrásokat, tehát hogy csak neki legyenek meg. Aztán az más kérdés, amikor a dinasztia megbukott, akkor az első lázadó vezér, aki elfoglalta a főváros, az rögtön felgyújtott a palotát könyvtárastól mindenestől. Tehát ott megsemmisült. Hogyha tényleg így volt, akkor megsemmisült a komplett ókori kínai irodalom, meg történetírás.
Ha lúd legyen kövér. Tehát a korabeli gondolkodásnak megfelelően nem egyszerűen feloszlatták az értelmiségi bizottságot, hanem elásták őket.
Ez pedig egy másik, tehát ez külön, ez együtt kezeli kínai történeti hagyomány a könyvek elégetését és a konfuciánusok elásatását. Ez két külön eset, különböző években is történtek. Amikor a könyveket elégették, akkor még a tudósokat nem bántották. Tudósokat egy évvel később írtották ki. Ott pedig egyszerűen arról volt szó, hogy a császár körül lévő ilyen értelmiségi tudományos testületben úgymond voltak ilyen mágusok, ilyen varázslók, életelixírkereső emberek is. Hát az, hogy most valaki konfuciánus vagy varázsló, az igazából a korban mindegy, hát értelmiségi. És a mágusok közül néhányan nagyon átverték a császárt, az örök életelixírének megszerzését ígérték neki, és amikor rengeteg pénzt kicsaltak tőle, és a lebukás előtt néhány mágus megszökött a hatalmas pénzösszegekkel együtt, akkor a császár bedühödött, és egy nyomozást kezdeményezett ott a saját udvarában, a úgymond értelmiség körébe, hogy ki hűséges hozzá, ki nem, ki veri át, ki nem, és ezek nyilván elkezdtek egymásra vallani, és mindenki mindenkit feljelentett, és végül a császár fogta és az egész társaságot élve elásatta.
Nincs új a nap alatt, nekem hirtelen a sztálinista orvosperek jutottak eszembe, de a viccet félretéve, és ez lehet, hogy egy nagyon önkényes párhuzam lesz, de nem ez a fajta hagyomány köszön vissza, amikor meghirdeti Kínában a kulturális forradalmat, tehát nincs egy ilyen dolog benne, hogy hát ilyen már volt, ezt így kell csinálni.
De egyértelműen benne van, felvállaltan is. Tehát Mao Zedong az tudatosan, explicit módon hivatkozott az első császára, egyfajta ilyen előképének tartotta, hiszen mit csináltak mind a ketten? Tűzzel, vassal, vérrel egy új korszak, új ideológiája nevében egyesítették az addig széttagolt, nyomorúságos viszonyok között élő Kínát, és persze ennek volt pár millió áldozata mind a két esetben, de mégiscsak pozitív szereplőként kéne bekerülniük a történelmi könyvekben. Azért mondom, hogy kéne, mert ezt az első császárt, ezt a következő 2000 évben nagyon gyűlölte az utókor, tehát a későbbi történeti könyvekben, irodalomban, egyebekben soha egy pozitív jelző sem hangzik el vele kapcsolatban, ők egy kifejezetten negatív figura. Tehát annak ellenére, hogy megcsinálta az egységes Kínát, annak ellenére nyilván miután a történetet az a konfuciánus elit írja, aki az áldozatának tekintette magát ennek az országegyesítő rezsimnek, ezért kifejezetten negatív volt, és tulajdonképpen 2200 év után Mao Zedong volt az első jelentős szereplő a történelemben, aki pozitív példaként hozta fel ezt az első császárt. Tehát ő volt az, aki elkezdett arról beszélni, hogy mennyire fontos volt az ő, nem tudom, történelmi hozzájárulása, elkezdtek, nem tudom, ásatásokat végezni a császárnak a sírja körül. Talán nem véletlen, hogy ebben a korszakban, ma utolsó évben találták meg a híres cseréphadsereget, ami szintén ez az első császárhoz kötődik. Könyvek jelentek meg róla. Tehát itt egyértelműen Mao azért egy forradalmár volt, tehát annak ellenére, hogy ő nagyon benne volt a kínai hagyományban, azért mégiscsak a feje tetejéről a talpára állította, vagy a talpáról a feje tetejére a kínai hagyomány. Tehát ő kimerte azt mondani, amit egyébként 2000 éven keresztül senki, nyilván saját érdekből, hogy az első császár az egy pozitív történeti szereplő volt. Magára a könyvégetésre kimondottan nem hivatkozott Mao Zedong, de hát az egyértelmű volt, hogy azok a könyvégetések, amik 66-67-ben valóban megtörténtek Kínában, azok azért nem jelentettek teljes újdonságot a történelemben, ezt mindenki tudta.
A könyvedet olvasva az volt a benyomásom, hogy rengeteg az ilyen történelmi párhuzam. Az olyan probléma, ami több ezer éven keresztül végig kísérte Kínát a mai napig. Például az egyik ilyen emlékeim szerint ugye, hogy hogyan működjön a központi hatalom, kinevezze ki például, és hogyan az állami hivatalnokokat. A másik pedig az, hogy ki birtokolja, kié legyen a föld.
Az utóbbival kezdeném. A föld kérdés az mindig is Kínában a legfontosabb kérdés volt. Még az 1980-as években is a lakosságnak a 80%-a az paraszt volt, és csak a 2010-es években történt meg az, hogy a városi lakosságnak a létszáma az nagyobb lett a falusinál, ilyen soha történelemben nem volt. Tehát nyilvánvalóan, amíg a lakosság 80-95%-a paraszt, addig a földkérdés az kulcskérdés. És ez a legutóbbi évekig Kínában is így volt. Végig a népköztársaság történetében azzal küzdöttek, hogy ezzel mit lehetne csinálni, hogy ugye kommunizmus is legyen, tehát azt nem lehet csinálni, hogy ilyen kis paraszbirtokokat hozunk létre, mert hát abban mi a kommunista, de ugyanakkor meg működjön is a dolog. És a 70-es évek legvégén találtak már Deng Xiaopingék egy olyan megoldást, ami valamilyen szinten sikeresnek nevezhető. Ugye korábban még a 40-es évek legvégétől szétosztották a földeket, de aztán azokat gyorsan szövetkezetesítették, aztán a szövetkezetekből hatalmas népi kommunákat csináltak, abból aztán óriási éhínségek lettek, hiszen hogyha minden közös, akkor minek dolgozom valaki. És végül is Deng Xiaopingék alapították ki azt a rendszert, ami mai napig is működik, hogy Kínában termőföld nem lehet magántulajdonban, minden föld a közösségé, hiszen nincs olyan, hogy föld magántulajdon, de valamilyen módon azért ugye mégiscsak érdekeltétek kell tenni a parasztot abban, hogy dolgozzon, és ehhez viszont ugye az kell, hogy a magáinak érezze a földet, úgyhogy a papíron a közösség tulajdonában álló földeket ilyen sok évtizedes, 30, meg 50, meg 99 éves bérleti konstrukcióba kiadták a paraszt. Úgyhogy most lényegében úgy működik a kínai mezőgazdaság, hogy elvileg köztulajdonban van minden föld, de a gyakorlatban, tehát még egy 99 éves bérlet, az már egy ilyen örökletes, majdhogy nem tulajdont jelent, ami aztán utána meg is hosszabbítható majd az unokáknak az idején. Tehát valahogy a kettőt sikerült össze kombinálni. Amire nagyon vigyáznak, az hogy ilyen nagy birtokok ne jöjjenek létre. Tehát attól nagyon félnek, mert hát a történelmi tapasztalat az, hogyha nálunk kialakulnak az ilyen tartományi méretű óriás birtokok, akkor azoknak az urai egy idő után politikai hatalmat is szeretnének.
Arról lehet olvasni, hogy ugye óriási népvándorlás van Kínában, tehát itt több százmillió ember költözött a városokba az elmúlt 2-3 évtizedben. De mi lesz a földdel akkor? Azt ott kell hagyniuk, amit ők megkaptak évtizedes használatra, tehát...
Hát ezzel az egyik legnagyobb problémára tapintasz, amivel most foglalkozik aktívan a kínai vezetés, hogy valóban, hogyha egy paraszt úgy dönt, hogy ott hagyja a földét, és bemegy a városba, hogy ezen túl nem tudom, rizst termeljen, hanem Barbie babákat fröccsöntsön a elkényszerített amerikai gyerekeknek, akkor ugye nem az ővé a föld, tehát nem adhatja el, ott hagyhatja, akkor ez visszaszáll a közösségre, és akkor ott valahol a helyi kormányzat, tehát nyilván a helyi pártitkár ott eldönti, hogy akkor mi legyen a földdel, kinek adják oda, vagy esetleg van, hogy parlagon is adják, de az illető paraszt, aki ott hagyta, ugye nullával kezd, tehát kezdőtőke nélkül megy be a városba, mert nem tudta eladni az addigi fő vagyontárgyát. Ez egy csomó problémát okoz, úgyhogy mostanában gondolkoznak, ez valószínűleg a következő évtizedben erre fognak valamiféle megoldást találni, hogy magát a föld darab megművelésének a jogát értékesíthetővé tegyék, tehát amikor a szegény paraszt bemegy a városba, akkor ezt a jogot eladhassa, nem a tulajdonjogot, hanem a műveléshez való jogot, és akkor legyen neki valami kezdőtőkéje.
Tehát, ha jól értem, ami a 20. században mondjuk az Egyesült Államok vége ment földkoncentráció címén, hogy a bankok rátették az eladósodott magángazdaságokra a kezüket, vagy földterületekre, az most Kínában egy folytogató kérdés lehet, hogy oldják meg a földkérést úgy, hogy ne jöjjön létre olyan földkoncentráció, ami hatalmi tényező is lehet.
Pontosan ez egy kulcs kérdés. Ugye nem csak közvetlenül hatalmi tényező, mert azért most már azért nem a föld a legfontosabb termelőeszköz, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, de ideológiai kérdés is. Hát ez nehéz lenne lenyomni az embereknek a torkán, hogy mondjuk ilyen zöld bárók jönnek létre, mert még egy ilyen high-tech millió most vagy egyet el lehet képzelni, de hogy ilyen igazi, klasszik földesuraságok alakuljanak ki, azt nem nagyon, úgyhogy valóban ez a dilemma van, ennek a megoldásán valahogy dolgoznak, hogy lehessen úgy értékesíthetővé tenni a földet, vagy legalábbis a művelési jogát, hogy azok a jogok, azok ne néhány nagy óriás szereplőnek a kezén gyűjjenek össze.
A másik kérdés ugye volt a hivatalnoki kar, ami számomra legalábbis azért erősen összefügg a korrupcióval, és a korrupciónak ugye mondják, hogy Kínában is nagy hagyományai vannak. Mintha ezzel is több ezer éve viaskodna ez a birodalom, hol egységes, hol nem egységes ezzel a kérdéssel.
Ugye itt egy óriási birodalomról van szó, amit valahogy kormányozni kell. Tehát az, hogy káderek kellenek, hivatalnokok kellenek, ez nem egy kínai sajátosság, mindenhol így mögötött a dolog. Ráadásul azzal, hogy az első császár, ugye, mint említettük, azt a döntést hozta meg, hogy nem ilyen örökletes adománybirtokként adja ki a földeket a rokonainak, meg a elitjének. Ezzel az is nyilvánvalóvá vált, hogy kell egy professzionális állami bürokrácia, és akkor egyes területeket, tartományokat, megyéket, városokat, fizetett, elmozdítható, kinevezhető, leváltható, professzionális képzett hivatalnokok kell, hogy irányítsák, akiket a központ nevez ki, és a központ mozgat. Ezeket valamilyen módon ki kell választani. Erre több megoldás volt a káder utánpótlásra a kínai történelemben. A fő tendencia az, hogy 2000 éve, 2100 éve elindult egyfajta ilyen ajánlási rendszerként a dolog, hogy a már hivatalban lévő kádereknek úgymond hivatali kötelességük volt, hogy az ő területükön élő tehetséges fiatal embereket beajánlják a központi kormányzat számára. Tehát nekik így össze kellett írni, hogy itt van ez a Wang fiú, meg a Li fiú, meg a Liu fiú, akikből rendes hivatalnok lehetne, akkor a gyerekeket, vagy ezek a fiatal emberek voltak, hogyha érdekelte a kormányzat éppen kormányzatot, éppen ez az ügy, akkor felhívták a fővárosra, ott ilyen kérdezték őket, hogy mennyire fölkészültek, beíratták őket a Császári Akadémiára, és akkor ők lettek a következő nemzedéknek a tisztviselői, viszont aki beajánlotta őket eredetileg, az az élete végéig felelősséggel tartozott értük. Tehát nagyon vigyázni kellett, hogy az ember kit ajánl be, mert hogyha a Wang fiú utána ellopta a tartományi kincstárat, akkor az ő évtizedekkel korábbi beajánlóját is megbüntették emiatt. Tehát ez egyfajta ilyen biztonsági garanciát jelentett. Így indult mondjuk nagyjából ez a rendszer. Aztán ez teljesen átalakult, tulajdonképpen ezt a fajta kikérdezést, a beajánlott fiatal embereknek a kikérdezéséből, lekáderezéséből alakult ki a hivatalnokvizsgáknak a rendszere, ami egyre fontosabb szerepet játszott, és lényegben az elmúlt 1000 évben ez már egy teljesen egyértelműen uralkodó szerep volt, amit a vizsgarendszer játszott, tehát tulajdonképpen az elmúlt 1000 évben már a hivatalnokoknak 99%-a az hivatalnokvizsgán került ki, nekik már nem volt szükség ajánlásra, X évenként dinasztiáktól változóan, jellemzően 3 évenként tartottak ilyen nagy vizsgaközpontokban, hasonlóan mondjuk a mostani ilyen központi érettségihez hivatalnok vizsgákat, aki azon átment, az indulhatott a magasabb szintű hivatalnok vizsgán, és aki azon is átment, az indulhatott a még magasabb szintű hivatalnok vizsgán, és aki mindenen átment, az számíthatott arra, hogy hivatalnokká fogják kinevezni. Ez azért adott egy jelentős stabilitást Kínának, mert a hivatalnok vizsgáknak az anyaga az konfuciánus filozófia volt, tehát az elit, amelyik az elmúlt 1000 évben, de inkább 2000 évben irányította Kínát, az ideológiailag egységesen képzett a világot ugyanúgy látó férfiak, lényegben ugyanabból a társadalmi osztályból kikerülő férfiakból állt, tehát itt ilyen forradalmárok, újítók, reformerek nem nagyon voltak.
Csak hogy a hallgatók is, akik esetleg nem ismerik annyira részleteiben, hogy mi is a lényege ennek a konfuciánus tanításnak. Nyilván nem arra kérlek most, hogy tarts egy előadásról.
Erről
vaskos könyveket írnak. Tehát, hogy ha azt mondanák neked, hogy próbáld meg 4 mondatban összefoglalni, hogy mi, hogy, és lehet, hogy egy csomó kínainak nem is jelent többet, nem tudom, lényegét tekintve, hogy mi az, ami meghatározó ebben a gondolkodásrendszerben?
Egyrészt a hierarchia tisztelete, tehát az, hogy aki felül van, annak valószínűleg igaza is van, mert azért van felül, mert ő erkölcsileg is felettünk el. Tehát a feljebb valónkat tisztelni kell és engedelmeskedni kell nekik, míg az alárendeltünkkel szemben pedig az erényeknek megfelelően emberségesen kell viselkedni. Ez az egyik. A másik az a hagyományok tisztelete. Nyilván azért hagyomány valami, mert értékes, tehát ragaszkodni kell hozzá, tehát hogyha kialakult egy szokás, kialakult egy intézmény, kialakult egy tradíció, akkor azt így nem nagyon kell feszegetni, mert az úgy jó, ahogy van. De a harmadik az erények tisztelete. Itt az erények között, hát a emberség, szertartásosság, megbízhatóság, stb. Ezek nem teljesen ugyanazt jelentik, mint nyugaton, de valamiféle ilyen tisztességes, normális viselkedésről van szó, ami gyakorlatilag önkorlátozást jelent. Tehát ugye a hierarchiából fakadna az, hogy aki fent van, az önkényúrá válik, hiszen aki alatta van, az mindenét, minden szándékát, parancsát teljesíteni kell a konfuciánusból fakadóan is, de mindenkinek önkorlátoznia kell magát. Tehát ez az önkorlátozás, önvisszafogás is a konfucianizmusnak egy sajátossága, és a negyedik a közösségnek a fontossága. Tehát, hogy a közösség az az egyén felett áll. Elsősorban is, mondjuk magánemberi szinten a közösség ez a család, de mondjuk ilyen államférfi, vagy hivatalnoki szinten az állam, a császárság, vagy a párt, vagy az akármi.
Ha jól értem, ez a visszafogottságra, vagy önmérsékletre való igény, ez akár hivatkozási alap lehet valakinek a elmozdítására is, hogy ezt nem tartotta be. Tehát minthogyha nyugaton lenne ilyen, hogy társadalmi szerződés, mi azért tekinthető törvényesnek egy forradalom Kínában, mintha lenne egy ilyen kiegészítés, hogyha azt nézzük, hogy a hivatalnok nem tartotta be ezt az erényt, akkor lehet, hogy hiába állott a hierarchia tetején, ő nem oda való.
Természetesen, mondjuk egy hivatalnok vagy egy hatalmasság leváltásának ugye két módja van. Az egyik az, hogy ez mai napig is igaz egyébként. Az egyik az, hogy a legfelső hatalom az folyamatosan monitorozza a saját alsó hivatalnokait. Tehát erre nagyon bonyolult ilyen rendszerek alakultak ki. Voltak olyan hivatalnokok, akiknek semmi más feladatuk nem volt, mint a többi hivatalnoknak az ellenőrzése, hogy nem korrupt-e, nem sanyargatja-e a rábízott népet, nem lop-e, és így tovább. Ugye ennek a nyugati szakirodalom ezt nevezi cenzorátusnak, ezt a fajta hivatalunk ellenőrző intézményt, ennek a mai legképeződése a kínai kommunista párt ellenőrzési és fegyelmi bizottsága, illetve ennek a különböző szakszervei, tehát ez most is létezik. Ugye miután nincsen egy ilyen természetes megújulása a rendszernek, se a császárságban, se a mai Kínában, mint mondjuk 4 évenkénti választások, viszont könnyen korrumpálódik, elrothat a rendszer, ezért a legfelső hatalomnak érdeke az, hogy folyamatosan a saját embereit, a saját kádereit felügyelje. És hát nyilván, hogyha valaki rosszul viselkedik, akkor azt meneszteni kell, mert az egész rendszert veszélyezteti. Méghozzá azért veszélyezteti, mert itt jön a másik fajta ellenőrzési módszer, ami explicite a konfucianizmus egyik jeles képviselője, Mencius által meg is van fogalmazva, hogy a rossz uralkodót a népnek joga van elkergetni. Erre nagyon ritkán kerül sor, de amikor már tarthatatlanná válik a helyzet, akkor felül lehet írni a lojalitást, meg a hierarchiát, meg egyebeket, akkor a népnek fognia kell a kapát és a kaszát, és elkergetni a rossz uralkodót. Ez nem forradalom, mert nem teremtenek új rendszert, hanem alapítanak egy új dinasztiát, ahol már egy jó uralkodó fogja helyreállítani az eredeti rendszert.
Aki rögtön azzal kezdi a ténykedését, hogy megírja az előző rossz uralkodó rossz cselekedeteiről szóló krónikánkat.
Ez egy érdekes kérdés, mert ez benne van a rendszerben. A történetírás az egy politikai tevékenység Kínában is, persze, de abból a szempontból még politikaibb, hogy nem magántörténetírók írták a kínai történelmi műveket, mint mondjuk a nyugati hagyományban sokszor, hanem konkrétan állami bizottságok. Ha megalakul egy új dinasztia, az alapít egy bizottságot neves tudósokból, akinek az a feladata, hogy megírja az előző dinasztiának a történetét. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden kígyót, békát, egyebet rá kiabálnak az előző dinasztiára, mert az előző dinasztia is legitim volt, de az utolsó uralkodót mindenképpen egy züllött gazemberként kell beállítani, hiszen az ő züllöttségéből következik az, hogy az ég, ez a személytelen istenség visszavonta tőle a uralkodásra való megbízatást, és ez adja az új dinasztiának a legitimitását. De egyébként az utolsó uralkodók kivételével a kínai történeti művek azok kifejezetten objektívnak tekinthetők.
Amit megütötte a fülemet, hogy a pártban ugye a mai napig ez a korrupció ellenes bizottság vagy a felügyeleti szerv létezik. Ugye a jelenlegi pártfőtitkára, Xi Jinpingre szokták mondani, hogy szinte mániája lett, vagy legalábbis a programpontjai között az első a korrupció ellenes harc, és ha jól emlék, pár hónappal ezelőtt még egy új szervezetet is felállított erre, ami már nem csak a párton belül vizsgálgatja a delikvenseket, hanem az egész hivatalnokik arra kiterjed ez a dolog. Na most a kritikusra ezzel meg szokták fogalmazni, hogy ez elsősorban hatalmi eszköz, és nem korrupció ellenes eszköz, mert hogy itt tulajdonképpen azt távolítanak el, akit akarnak, és ugye sor is került igen magas rangú perbefogottakra, akikről esetleg sejteni lehet, hogy politikai megfontolásokból kerültek vizsgálat alá.
Hatalmi eszköz is, és tényleges korrupció ellenes fellépés is. A kettőt természetesen így nehéz szétválasztani. Itt ugye arról van szó, hogy a kínai rendszer az évezredek óta hajlamos a korrupcióra, hiszen ugye egy-egy állami hivatalnok kezében óriási hatalom van, ő mondja meg ott a helyi szinten, hogy ki mennyi adót fizet, stb. Ráadásul hagyományosan elég rosszul fizetettek voltak mindig is a hivatalnokok, tehát ahhoz képest, hogy mekkora hatalmuk volt, ahhoz képest elég alacsony volt a fizetésük, tehát kénytelenek voltak valami fizetés kiegészítés után nézni. Ez tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a éttermesek a pincérnek a fizetésébe így lényegben beleszámolják a borravalót is, hogy úgyis fog borravalót kapni, ezzel kevesebbet adok neki, így működött a kínai állam is a hivatalnokoknál, hogy úgyis fog lopni, tehát eleve nem adok neki annyi fizetést. Ez beépült igazából a kínai kultúrába, tehát egy bizonyos tolerancia küszöb kialakult, egy elég magas tolerancia küszöb a korrupciónak egy bizonyos szintjével szemben. Tehát, hogyha mondjuk X szintig korrupt a rendszer, azt bőven el tudják viselni a embereket, ilyen az élet, 1000 éve is ilyen volt, 2000 éve is ilyen volt, mit lázadjak ellene. Akkor van baj, hogyha ezt a szintet átlépi a korrupció, és a 2000-es években úgy tűnik, hogy átlépte ezt a szintet. Korábban is voltak egyébként korrupció ellenes kampányok, itt ugye arról van szó, amit említettem, miután a rendszer önmagától nem újul meg, tehát nincsenek demokratikus választások, vagy rendszeres tisztújítások, amelyek átláthatóak, ezért muszáj, hogy ahogy legfelülről, időről időre megtisztítsák a pártot, meg az állami igazgatást. És az 50-es években is voltak ilyen kampány, sőt már 40-es években is, még az illegalitásban is kiirtották egymást az elvtársak, aztán kulturális forumnak is volt egy ilyen vonatkozása. A reform és nyitásnak a politikája, tehát ez a hihetetlen gazdasági fejlődés, az aztán óriási gazdasági kockázatokat, illetve korrupciós kockázatot jelentett, hiszen egyfajta privatizáció ment végre, soha nem nevezik privatizációnak, de azért mégiscsak az történt, hogy hatalmas vagyonelemek a közszférából átkerültek a magánszférába, méghozzá a hivatalnokoknak a közreműködésével. És a 2000-es évek végére lett olyan a helyzet, hogy az már a kínai ingerküszöböt is bőven átlépte. Olyan szinten elszabadult a korrupció, olyan kis királyságok alakultak ki, olyan módon elszemtelenedtek a helyi pártitkárok, polgármesterek, kis hivatalnokok, nagy hivatalnok, egyebek, hogy az már az egész pártnak a legitimitását és az egész országnak a stabilitását fenyegette. Elképesztő botrányok voltak. Hát a vasútügyi miniszternek 18 szeretője volt, és amikor nem tudom, házkutatást tartottak nála, akkor ott megtalálták a száz janosokat ilyen hatalmas bálákba, és megkezdett rohadni a száz janos bála, mert
arra épp nem volt szükség.
Igen, ez egy ilyen probléma egyébként Kínában a korrupt kádereknél, hogy a legnagyobb bankjegy az a száz janos, ami nem ér olyan nagyon sokat, tehát ebből sok kell, hogy az ember ott, hogy otthon tartson, és az elkezd megpenészedni, meg egyébként.
Irigyésem jött a probléma.
Hát most képzeld el, hogy egy korrupt hivatalok vagy Kínában, és mit csinálsz, mit tenni 10 bálányi száz janossal? Hát hogy viszed el otthonról, mit csinálsz? Nem, elkölteni nem tudom.
Azt mondjuk fel, hogy folyton nagyobb lakásba költenik a pártitkár.
Hát természetesen ilyenek is voltak, hogy nem egy nagyobb lakásban, hanem 10 nagyobb lakásban, vagy a 18 szeretőnek ugye jár 18 külön lakásban, egyébek. Szóval elszabadultak a kiskirályok, és ez a ugyanebben az időben megjelenő Web2-nek köszönhetően nem lehetett ezeket eltitkolni, ezeket az ügyeket. Tehát, hogyha egy korrupt káderről kikerült a fénykép, hogy nem tudom, a szeretőivel hentereg, 3 aranyórával felszerelkezve, akkor azt már nem lehetett honnan lehet. Hiába cenzúrázak az internetet, hogyha az mint 500 millió ember megosztja, akkor az már nem tüntethető el. Tehát valamit csinálni kellett, és amit a Xi Jinping csinál, az egyfajta válasz arra, hogy össze kell rántani a pártot. Tehát itt tényleg szétszaladtak a lovak, tehát a 2000-es évek végén már a szegény pártfőtitkár, államelnök Hu Jintao beszédeire már volt, hogy nem figyeltek a helyi elvtársak. Hogyha amit Xi Jinpingről hallunk, az nem arról szól, hogy egy ilyen diktátor most így maga alá gyűri az egész rendszert, erről is szól persze, de inkább arról szól, hogy a legfelsőbb vezetés a kommunista pártnak úgy döntött, hogy változtatni kell, úgy lehet változtatni, hogy kiemelünk egy közös vezetőt, úgy lehet változtatni, hogyha hagyjuk, hogy ez a közös vezető rendkívül kellemetlen dolgokat megcsinálja a párt. ezáltal ugye itt több mint 1 millió káder lett felelősségre vonva a 91-néhány millió pártak közül. Ez azért sok, úgyhogy képzeljük el, hogy Magyarországon mondjuk a köztisztviselőknek az 1-2%-a egyszer csak börtönbe kerülne, azt azért megéreznénk. Nyilvánvalóan egy ilyen kampány, az remek lehetőséget biztos egy Xi Jinpingnek, meg az ő embereinek arra, hogy egy picit vastagabban fogjon a ceruzájuk, amikor a riválisaiknak a büntetéseit szabják ki. De itt azért nem csak erről van szó, tehát itt nem egy pusztán hatalmi harcról van szó.
Úgy tűnik azonban, hogy ez egybeesik egy másik változással is. Legalábbis régebben ugye ismert, hogy Deng Xiaoping alatt még az volt a kínai álláspont, hogy ha erősek is vagyunk, ezt csináljuk úgy, hogy ne látszódjon. Most meg ez az új kínai vezetés, mintha azt mondaná, hogy de igen, jobb, ha ez látszódik, sőt, helyet követelünk magunknak a nap alatt, mi világhatalom vagyunk, és szeretnénk, hogyha a többiek, elsősorban az Egyesült Államok is így kezelné Kínát.
Több dolog egyben esik, tehát bizonyos dolgok ismétlik magukat a kínai történelemben, tehát ez a centralizáció, decentralizáció fluktuációja, ami most éppen egy ilyen centralizációs korszakban van, tehát arrafele lenged ki az inga, ilyen korábban is volt, meg lesz is még. Ami viszont még nem volt, az az, hogy Kínának pusztán a gazdasági súlya miatt már muszáj világpolitikai szerepet felvállalnia. Ugye a nagyhatalom nem úgy lesz az ember, hogy egyszer csak föl kell az ember reggel, vagy egy országnak a vezetője, és akkor kitalálja, hogy már pedig ő világhatalom.
Hanem ja, is láttunk példát, de nem sok jó származott
belőle. Igen, ezekből soha nem szokott jó származni, azért egy kínai vezető az ennél bölcsebb szokott lenni. Deng Xiaoping különösen bölcs volt, amikor megfogalmazta ezt az általad említett alapelvet, hogy lapítsunk, még ha egy picit erősebbek is vagyunk, mint amennyinek látszik, azt a kicsi plusz erőt sem mutassuk, mert ő azt mérte föl, hogy Kínának a gazdasági fejlődéséhez egy olyan nemzetközi környezet kell, amelyben Kínára nem tekintenek fenyegetésként, tehát nem indulnak meg a különféle ellenerők, hogy Kínát visszanyomják, hanem jönnek a befektetések, megveszik az árukat, meg egyebeket, és ezzel tud Kína megerősödni. Na most ennek következtében Kína viszont annyira megerősödött, ugye 2010-es évek elején a világ második legnagyobb gazdaságává vált, illetve attól függően, hogy hogyan számoljuk, most már lehet, hogy az első. Most már nem teheti azt, hogy hát én tulajdonképpen csak ilyen ártatlan kis pandamaszkó vagyok, aki élek a dzsungelbe és eszem a bambuszrügyeket, mert nem így működik. Tehát Kínának érdekei vannak, Kínának olajkútjai vannak Szudánban, meg mobiltelefon szolgáltató hálózata van, mint Egyiptomban, meg milyen gáz, földgáz mezőket vásárolt Türkmenisztánban, meg cégei vannak Németországban, meg Amerikában, meg Magyarországon, meg mindenhol. És nyilvánvalóan ezeknek a cégeknek az érdekeit, az állampolgárainak az érdekeit most már meg kell védeni. Hát ezt hívjuk ugye nemzetközi politikának. Ehhez hadseregre van szükség, ehhez diplomáciai befolyásra van szükség, ehhez gazdasági befolyásra van szükség, és amit Xi Jinping megfogalmazott, most már nyíltan, az nem más, mint amit egyébként eddig is csináltak az elmúlt 10 évben, amikor már tényleg Kínának nemzetközi érdekeltségi lettek, hogy kimondta, hogy Kína nagyhatalom, és meg fogja védeni a közeli, meg a távoli érdekeit is. De ez nem egy döntés kérdése volt. Annyi volt a döntés kérdése, hogy ez most 2015-ben áll ki a pártfőtitkár, vagy 2020-ban áll ki a pártfőtitkár, hogy ezt bejelentse. Ami valóban újdonság, és amit nem lett volna muszáj automatikusan a gazdasági súlynak a megnövekedésbe bejelentenie, az az, hogy immár a kínai növekedési modellt, amit ugye külföldiek pekingi konszenzusnak szoktak nevezni, ezt most már Kína elkezdte ajángatni a külvilág számára, a harmadik világ számára, tehát most már nem egyszerűen csak gazdasági, politikai, katonai kihívója a nyugatnak, hanem ideológiai kihívója is.
Tehát a saját rendszerét exportálja, vagy legalábbis ebbe belekezdett.
Export szót őt nem használják, és annak sem lehetünk még tanúi, hogy erőszakkal, vagy más módon megpróbáltak volna rátukmálni mondjuk a kínai rendszert, nem tudom, afrikai országokra. Ők úgy fogalmaznak, hogy így felmutatják a mintát, tehát ilyen követendő példaként tárják a világországai felé a kínai modellt. Na, ilyet korábban nem csináltak tényleg.
Az is itt egy egybeesés, ugye, hogy közben az Egyesült Államoknak is lett egy olyan elnöke, aki nem éppen arról híres, hogy kifinomult tárgyalástechnikát folytatna, vagy legalábbis, hogy ne fogalmazna erősen az üzeneteiben. És ugye Kína és az Egyesült Államok most már ugye hónapok óta folyamatosan a kereskedelmi háború szélén táncol, tehát bejelentkeznek most már büntető vámokat, hogy Kína tudja kezelni ezt a kérdést, vagy ez de tényleg benne van a veszély az, hogy ez eszkalálódik, és adok-kapokká változik.
Itt ugye arról van szó, hogy Donald Trump elég jól látja, hogy itt azért komoly problémák vannak Kínával, az amerikai gazdaságra, amerikai befolyásra nézve. Ezt nem mondom, hogy jó a diagnózisa, de hát azt azért elég egyértelmű, hogy elmegyünk Amerikába, vagy megnézzük a gazdasági folyamatokat, hogy Amerikának sok kárt okoz Kína. Sok hasznot is okoz neki, de nem tudom, például a szellemi tulajdonú jogok ellopásával, vagy a nem mindig teljesen tisztességes ipari, iparfejlesztési politikájával, dömpinggel, egyebekkel. Tehát itt valóban vannak problémák, hát nyilván Trump ezeket a maga egyszerű módján fogalmazta meg, hogy az amerikai egyszerű válaszolói rétegeknek is értető legyen. Ami megoldást kínál, az biztos, hogy nem jó, tehát abból nem fog sok kisülni, hogy most nem tudom, x milliárd dollárnyi kínai árulra büntetővámot vett ki. Itt azért arra nagyon vigyáz mind a két fél, hogy olyan mennyiségű áruról beszélnek folyamatosan, ami nem roppantja meg egyik gazdaságot se. Mert ez az egész mögött ott áll az a tény, hogy annyira össze van nőve a kínai meg az amerikai gazdaság, hogy az egyik sem tud az egyiknek úgy ártani, hogy ez a ne ártson ugyanannyira saját magának.
De továbbra is lehet rendelni az Alibabáról majd feltetőleg.
Amerikában nem vagyok benne biztos, hogy sokáig meg lesz az Alibaba. Nálunk egyelőre ilyen problémák nincsenek. Ugye azt látjuk, hogy az Alibaba az próbálja Amerikába olyan módon is betenni a lábát, hogy ne csak Kínában legyen bázisa, hanem hogy ilyen hazai cégé váljon, vagy még ilyen vegyes vállalati formában van, így vagy úgy, vagy amúgy ne lehessen őt ilyen egyszerű eljárással kiszorítani. Azért kapaszkodok ebbe az Alibabába, ennyire, vagy azért említem ennyire, mert...
Bocsánat, hogy közbevetem, csak nem minden hallgató tudja. Azért mondom, hogy ugye ez egy internetes árurendelési rendszer, hogyha nagyon leegyszerűsítem az Amazon a vetétársa az Egyesült Államokban.
Azért kapaszkodtam bele tehát az Alibabába, mert nagyon jól jelképez valamit, mégpedig azt, hogy bizonyos életterületeken a kínaiak már megelőzték fejlettségben, modernségben, menőségben Amerikát. Ez egy teljesen új jelenség. Ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mi itt kitaláljuk a tutit, a okostelefon, meg a lapos tévét, ami nem tudom, a kínaiak meg lemásolják, és akkor olcsóban, rosszabb minőségben előállítják, de hogy mi szabjuk, mi alatt ugye nyugatot értem, mi szabjuk meg a trendeket. Most bizonyos életterületeken, ilyen például az internetes kereskedelem, ilyen a mobil fizetésnek a rendszere, a különböző ilyen internetes fizetési, kereskedelmi tranzakcióknak a rendszere, ahol a kínaiak már bőven Amerika meg Nyugat-Európa előtt járnak. Tehát Pekingben mondjuk, nemhogy olyan boltot nem nagyon talál már az ember, ahol készpénzzel lehetne fizetni, de az is egyre kevesebb van, ahol bankkártyával lehetne fizetni. Mert az emberek a mobiljukkal járnak a boltba. És azt lehet tudni, hogy a mobil fizetésnek a tranzakciós költsége az nagyjából század a készpénzesnek, meg nem tudom, tizede talán a bankkártyásnak, és ezen a területen a kínaiak élen járnak. Ebben egyébként az Alibabának, meg a mindenféle leágazásainak, Alipaynek, egyebeknek óriási szerepe van. De hasonló helyzet a nem tudom, biotechnológiában, zöld technológiákban, gyorsvasutakban, egyebekben, hogy már rég nem arról van szó, hogy mi megmondjuk a trendeket a kínaiak megkövetik, hanem a legmenőbb területeken már a kínaiak szabják meg a trendeket, és ezt azért marha nehéz pszichésen akár feldolgozni nekünk, és látszik, hogy ez Trumpnak sem nagyon megy, hogy ugye még ilyen acélban, meg alumíniumban, meg ilyenekben gondolkodik, a kínaiak azok meg már mobil fizetési rendszerekben, meg géntechnológiában, meg zöld energiában, meg nem tudom, elektromos biciklibe gondolkodnak.
Most írtan eszembe jutott megint a pórújárt hivatalnok a korrupciós pénzeivel, hogy ott penészedik a bankjegy, és közben már mobiltelefonnal kellene fizetni, ami nyilván visszakövethetőbb, mint a készpénzforgalom. De a korábbi válaszaidból megütötte a fülemet más is, méghozzá azt, hogy amikor a Konfucius tanításáról beszéltél, ott férfiakról beszéltél elsősorban, hogy a kínai társadalomban hagyományosan a nőnek a szerepe az hol van? Vagy miért hiányzik a te mondataidból is, amikor politikáról vagy erről a hagyományról beszélsz?
Hagyományosan legalábbis elvileg alul van a nőknek a szerepe. A nők nem indulhattak hivatalnok vizsgán. Ez azt jelentette, hogy nők nem lehettek politikusok. Hagyomány szerint a nő az egész életét egyfajta alárendeltségben éli, amikor mi kislány, akkor az apja alatt van, amikor felnőtt, akkor a férje alatt van, időskorában pedig a fia alatt. A gyakorlatban természetesen azért ambiciózusabb, tehetségesebb, ügyesebb nők bele tudtak szólni családi ügyekbe természetesen nagyon gyakran, de időnként politikai ügyekbe is. Tehát a kínai szép irodalom az tele van házsátos feleségekkel, meg papucsférjekkel, akik felett uralkodik a házsátos feleségük, és azért a kínai történelmi könyvek is tele vannak ambiciózus császárnékkal, meg anyacsászárnékkal, akik a kicsit butácska, kicsit gyengécske gyerekük helyett évtizedeken keresztül irányították a birodalmat. Tehát valamiféle szerepük volt a nőknek, de olyan, hogy saját jogán egy nő uralkodott volna, olyanra egyetlen egyszer került sor, egyetlen császár nője volt a kínai történetben. Nem is nagyon szeretik őt a férfi történetírók.
És ez a hierarchia mai napig jellemzi egyébként a kínai társadalmat?
A kínai társadalom ebből a szempontból is nagyon torlódott. Egészen furcsa jelenség halmaz, amit most kínai társadalomnak nevezünk. Nem is tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy van kínai társadalom, mert helyről helyre, családról családra, egyénről egyénre változik az, hogy milyen viselkedési minták, milyen pozíciók, milyen hierarchiák működnek. Most gondoljunk bele, egy kínai család az úgy néz ki, hogy ott van még a dédmama, aki így a 30-as években szocializálódott csankalsek alatt, meg a japánok alatt. Esetleg még el van kötve a lába, ilyen már nem sok van, de azért én még Pekingben 90-es években ilyen néniket is láttam. Aztán ott van a nagymama, aki a maui években szocializálódott. Aztán ott van az anyuka, aki már a 80-as években így a fogyasztói társadalomnak a betörésekor lett gyerekből felnőtt, meg ott van a mostani, nem tudom, Y vagy X vagy Z, vagy nem tudom, milyen generáció, aki már ilyen iPad-del a szájában bújik ki az anya mévből, és teljesen más módon szocializálódik, más módon viselkedik. És van mondjuk ez a négy generáció, ezek szó szerint nem értik egymást. Még hogyha ugyanazt a nyelvet beszélik, és ami egyébként Kínában egyáltalán nem garantált, mert lehet, hogy a dédmama az még valami olyan lokális dialektus beszél, amit a unokák már nem értenek, de még hogyha ugyanazt beszélik is, akkor is, hát ezek mit mondanak egymást? Ez semmi közös, azok, hogy egy családból származnak, nincsen semmi közös a viselkedés módjukban, a életképükben, a világképükben, egyebekben. És ez igaz a nők szerepére is, hogy vidéken még vannak olyan nők, akiket adnak, vesznek, akiket a szüleik 12 évesen eladnak a szomszéd gazdag paraszt, akkor 13 éves fiának, hogyha majd betöltik a törvényes életkort, akkor megházasodnak, tehát ilyenek is vannak. Meg ott vannak a multimilliárdos szingli menedzser asszonyok, akik uralják a cégeiket, és lényegében ilyen ambiciózus, nyugati, New Yorki, ilyen jappi nőknek a megfelelők, és akkor a kettő között természetesen minden ott van.
És ezek a nők, gondolom, a városokban legalábbis szerepmodellek is lehetnek fiatalok számára.
Persze, ugye kialakult ezeknek a médiájuk is, tehát a van kínai Cosmopolitan, meg ennek megvan a 600 ezer kínai mutáció, meg változata, meg utánzata, ahol ezeket a ambiciózus, kőgazdag hírességeket, milliárdosokat, gyártulajdonosokat, egyebeket ilyen szerepmodellként, mintaként mutatják a kínai tínédzsereknek.
Azért is kérdezem ezt, mert amikor arról beszéltél, hogy itt komoly problémák mutatkoztak a 2010-es évekre, ami miatt a pártnak úgymond lépnie kellett, hogyha a központi, vagy ezt a centrális hatalmat meg akarta őrizni. Nekem úgy tűnik, hogy néha ezek a globális kulturális hatások éppennyire a kihívás elé állíthatnak egy-egy országot. Most az jutott eszembe, hogy egy ilyen évezetes hagyományokhoz itt-ott ragaszkodó, most létező vagy nem létező társadalom, például hogy birkózik meg egy olyan világjelenséggel, mint a MeToo kampány, ami gondolom Kínában is azért váltott ki valamiféle hatást, hiszen az egész világon ez így végig söpört az online médián keresztül.
Itt is nagyon széttagolt a kínai társadalom, tehát nyilvánvalóan mondjuk a kínai parasztasszonyoknak a többsége az nem hallott a MeToo kampányról, meg a szegény szerencsétlen meghurcolt hollywoodi színésznökről. Míg a városi értelmiségi menedzser, jappi rétegekben meg voltak visszhangjai. Vannak jelentős női mozgalmak és női mozgalmárok, akik próbálták valamilyen módon behozni a MeToo kampánynak az elemeit Kínába. A közbeszédbe bekerült a dolog. A jelenlegi politikai, ideológiai helyzetben viszont ezeknek nem sok sikerük volt, egyszerűen cenzúrázták őket, elnyomták őket. Valószínűleg 10 éve simán végig söpörhetett volna mindenki nagy nagyvároson egy nagy MeToo kampány. Most azonban ugye beszélünk, egy nagy centralizálás van, a lovaknak az összeterelgetése van Kína szerte, és ez a kultúra ideológia területére is vonatkozik. Olyan dolgokat, amiket 10 évvel ezelőtt nyugodtan meg lehetett tenni, tehát 10 évvel ezelőtt senkinek nem volt baja mondjuk a nő mozgalmakkal, vagy a feminista mozgalmakkal, azokat most csirájukban elfojtják, vagy legalábbis korlátozzák. Tavaly volt ilyen híres eset, hogy valami itt a MeToo kampánynak az uszájaként valamiféle szerveződés elindult a tömegközlekedési járművökön való ilyen szexuális hát nem is erőszak, hanem ilyen tapogatózás, zaklatás ellen, hogy ilyen nők így elkezdek szerveződni, és egyfajta kampányt próbáltak kibontakozni azért, hogy lépjenek már fel a hatóság, hogy legyen már téma az, hogy fogdossák a nőket a buszokon. Felszámolta a hatóság ezt a kezdeményezést, a fő aktivistákat néhány hétre el is tüntették, tehát őket így elvitték valami őrszobára elbeszélgetni, és utána elhalt ez a dolog. Pedig semmiféle ilyen igazi politikai éle nem volt, és még azt sem mondhatni, hogy ez azért van, mert ez egy szörnyű férfiú diktatúra, hanem egyszerűen most nem nagyon tetszik a pártnak bármiféle, főleg nyugati eredetű társadalmi megmozdulás.
Lehet, hogy ez tényleg ebben az esetben politikai kérdés volt, de azért mégiscsak egy olyan országról beszélünk, ahol a hatalmi pozícióval együtt járnak bizonyos privilégiumok, úgy tűnik, nőkkel kapcsolatban, például, hogy ahogy említetted, a vasútügyi miniszternek is ugye 18 szeretője volt.
Jogilag ez nyilván problémás, bár mondjuk a szerető tartást tulajdonképpen nem ütközik jogba, de mondjuk egy ilyen korrupcióellenes eljárásban azért felvetik, meg ugye ez mindig problémás, ahonnan volt neki pénze, tehát nem akkor egy nem tudom, hivatalnoki kifizetés, hogy kifizessen abból tiszta jövedelméből, nem tudom, 6-8-10-18 szeretőt, de azt kell látni, hogy ennek azért van egy hagyománya Kínában. 1950-ig Kínában hivatalosan is több nejűség volt. Az emberek többségének természetesen nem volt több feleségük, tehát ugye drága egy feleség, meg két anyós, meg mindez, rengeteg probléma van a több nejűséggel, de a gazdagabb kereskedőknek, hivatalnokoknak, különösen a császárnak státuszszimbólum is volt, hogy neki hány felesége, ágyasa, különböző rendőrangú házastársa van. Itt természetesen a feleségek is szépen be voltak rendezve egy ilyen hierarchiába, tehát itt nem egy ilyen informális ágyasságról volt szó, vagy szeretőségről volt szó, hanem volt egy főfeleség, meg kettes számú feleség, hármas számú feleség, négyes számú feleség, ilyen rangú ágyas, olyan rangú ágyas, császári háremben több ezer ágyas volt, ezeknek mind meg volt a rangjuk. Ez is nem is volt egyébként problémás dolog, vagy nem számított alantas dolognak az, hogyha valakinek a lánya mondjuk a császári háremben a 812-es számú ágyas, hanem az egy menő dolognak számított. És ugyanígy, hogyha egy gazdag kereskedőnek a harmadik feleségként el tudtam adni a lányomat, az elég jól jártam, és az én presztízsemet is növelte. Tehát ennek volt egy hagyománya. Nyilván itt nem csak a presztízsről van szó, hanem arról is, hogy a kínaiak különböző okokból fiúgyerekeket akarnak a lehető legnagyobb számban nemzeni, és minél több feleség van, annál nagyobb az esély, hogy fiam lehet. Ennek viszont az 1950-es házassági törvény véget vetett, bevezették a egynejűséget, meg bevezették azt, hogy mondjuk mind a két félnek a beleegyezése szükséges a házassághoz, nem a szülők rendezik el, bevezették a válásnak a lehetőségét, tehát tulajdonképpen egy modern polgárinak mondható házassági rendszert fogadtak el, ami persze évtizedekbe telt, amíg így átverték teljesen a társadalmon, illetve most sincs teljesen átverve. Hát, mint említettem, vidéken még simán vannak olyan házasságok, valószínűleg millió számra, ahol nem a felek döntöttek, hanem a szülők. Viszont mire ez a házassági törvény átmehetett volna addigra már kitört a kapitalizmus, és hát az ágyas rendszer az egy ilyen módosult formában fölélet, hogy most már nem veszi el az ember az állandó szeretőjét harmadik feleségként, hanem csak tartja, kitartja. És az egy tömegjelenség, hogy a gazdag befolyásos kínai férfiaknak van egy feleségük, meg egy darab gyerekük, meg házuk, meg egyebük, meg még azokban a városokban, ahova mondjuk gyakran járnak üzleti ügyekre, van még egy-egy ágyasuk, akiknek lakást bérelnek, meg ruházzák őket, meg autót vesznek nekik, meg egyebet. Ez egyfajta ilyen társadalmi státusz, hogy én egy gazdag hivatalnoknak vagy üzletembernek az ágyasa vagyok. Abszolút tömegjelenségről van szó, tehát ilyen milliós jelenségről van szó, amiről mindenki beszél. Jogilag ezt ugye nem olyan nagyon tudják megragadni. A korrupció ellenes kampányokban sem maga a házastársi hűtlenség szokott előkerülni, hanem ennek az anyagi fedezetének a megteremtése.
És az, hogy valaki szeretőket tart, és mondjuk sportkocsival furikázik az utcákon, vagy ilyen videókat is lehetnek a YouTube-on, nem tudom, hogy ez mennyire tömegjelenség, hogy ezeket összetörik. Nem okoz ez olyan társadalmi feszültséget Kínában, hogy kap a kasza, és ez már tarthatatlan, hogy ilyen különbségek alakultak ki?
Pont erről szól a már többször emlegetett korrupció ellenes kampány, hogy miután ugye az a sportkocsi, az azért elég valószínűleg, hogyha egy hivatalnokról vagy annak a rokonáról van szó, akkor valamilyen korrupciós cselekményből lett megvásárolva. Ezért az elmúlt években már így eltették a garázsba a sportkocsikat, legalábbis a korrupt káderek meg a rokonságuk, pont emiatt. De nyilván hát nem csak káderek lehetnek gazdagok, hanem rengeteg milliárdos, milliómos üzletember is van Kínában, akinek nem sok köze van az államhoz. Világon Kína az egyik legegyenlőtlenebb társadalom. Nagyjából ott van a hivatalos statisztikák szerint, mint az USA. A valóságban valószínűleg egy kicsit rosszabb a helyzet. Rengeteg feszültség, probléma, konfliktus van ebből. Ez is egy olyan gond, amivel a kormányzatnak valamit kezdenie kell. Hát az alapprobléma az az, mint a kapitalizmussal, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki legyen egyenlő, akkor marhára nem hatékony a rendszer, ezt egyszer kipróbálják. Kipróbálták már, és nagyon nem jött be. Abba belehalt azért pár 10 millió ember. Ha meg azt mondjuk, hogy jó, akkor ne legyen mindenki egyenlő, akkor kialakulnak a társadalmi különbségek. És ez nyilván csak úgy menedzselhető, hogyha van egy erős állam, ami olyan módon újraosztja a javaknak egy részét, hogy aki alul van, az se érezze magát teljesen nyomorgónak, mert hogyha annak érzi magát, akkor az veszélyes dolgokra képes.
Amikor te 92-ben kimentél, és ugye ott töltöttél 4 évet, ha jól számolom, akkor így, ugye több mint 4 évet, a jogi karral együtt, mennyire lehetett azt érezni, hogy ez lesz belőle, hogy itt Kína egy nagyon más irányba ment, hiszen 3 évvel vagyunk a 89-es Tiananmen-téri mészárlás után, amikor úgy tűnt, mintha ennek itt valaminek megállt parancsoltak volna. Aztán mégis ugye most az új párt főtitkár, hogy új évek óta, hogy az új programjában pont kénytelen szembenézni azzal, hogy szétcsúszott valami a párt szempontjából legalábbis.
Én 92 őszén mentem ki Kínában. Nem volt egy vidám hely ekkoriban. Ezt egyébként én akkor nem tudtam, hogy pontosan mi is történt, de azóta már nyilván utána olvastam, meg tanítom is. De 89-ig egy nagy felfutása volt Kínának, 78-ban beindultak a reformok, évi sok százalékos gazdasági növekedés egyebek. Most 89-ben a Tiananmen téri eseményekre válaszként megtorpantak a reformok, és ezzel megtorpant a gazdasági növekedés is. Lényegében 89 meg 92 között Kína befagyott. Nem nagyon növekedett, nem nagyon fejlődött, nem igazán történtek új dolgok, és én pont ennek a befagyott időszaknak a végén érkeztem oda. Persze ez egy nagyon eleven élénk világ volt, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a 72-es Kínát, de az a fajta dinamika 92-ben nem érződött. Viszont 92 tavaszán került sor Deng Xiaopingnek a híres déli útjára, ami az utolsó nyilvános fellépése volt Deng Xiaopingnek, és ez lényegében arról szólt, hogy biztatta az elvtársait, az ekkor már nagyon idős, beteg, süket, rég visszavonult valamikori első számú vezető, hogy indítsák újra a reformokat, hogy jó, most 3 év szünet az elég volt, de hát nem akarunk visszatérni a maoizmusba, tehát miközben a politikai rendszert azt változatlanul hagyjuk, a gazdasági reformokat folytatni kell. Tehát és 92-ben Deng Xiaoping fellépésének a hatására újraindultak a reformok. És a gazdasági növekedés az 93-tól megint kétszemjegyű lett, és pont ez a 92-96 közötti időszak volt az egyik aranykora a gazdasági fejlődésnek. Képzeljük el, hogy az ország átlagosan mondjuk évi 14%-kal növekezik a GDP-je, akkor a kirakat város, a főváros, hát az még jobban fejlődik, tehát ez tényleg úgy nézett ki, mai napig is úgy néz ki egyébként, hogy így nőttek ki egymás utána a felhőkarcolók a földből, hogy elmentem valahol, megittam egy sört, és akkor 2 hét múlva visszamentem, hogy na, ott jó volt a sör, és nem volt ott a hely, hanem a helyén már egy, nem tudom, építkezés volt, mert egy 30 emeletes valamit kezdtek el felhúzni a helyére. Ez teljesen bevett dolog volt, óriási változások zajlottak. Ez egyébként kellemetlen is volt, tehát folyamatos építkezések. Amikor oda kerültem, akkor még simán lehetett közlekedni, ha nem is teljesen üresek, de bejárhatóak voltak az utak Pekingben. 96-ban már nem lehetett autóval megmozdulni Pekingben. Tehát az az út, ami mondjuk 92-ben még nem tudom, 20 perc volt, az 96-ban már 3-4 óra volt a követségtől az egyetememig, ahol laktam, tehát akkor nem volt érdemes autóba szállni. Elképesztő változások zajlottak. Az, hogy ez ilyen sokáig folytatódni fog, ez azért nem volt érezhető. Tehát picit azt érezte az ember, ez olyan gyors, meg olyan hihetetlen, amit történik, hogy ez nem tartható fel mondjuk 30 éven keresztül, de fenntartották.
Amikor elvégezted a jogi egyetemet, utána nem lettél heavy metal zenész. Tehát hazai...
Egy punk zenekarom most is van.
Tényleg? Hogy hívják?
Lazapi.
És koncerteztek is rendszeresen?
Most éppen szünetelünk, mert az énekesünk az egy évig Kínában volt, de most elvileg a hetekben hazajön, és akkor folytatni fogjuk, igen.
Hatott rá a kínai zene is? Pop zene?
Nem.
Tehát visszajöttél, és nem heavy metalban folytattad, hanem punk zenész lettél, de közben azért elismert sinológus is. Elképesztő az a munka, amit ezen a téren kifejtesz. Tehát tényleg lapokba írsz, rádiónak nyilatkozol, podcastnak nyilatkozol. közben komoly tanulmányokat és könyveket is közölsz. Most tényleg nem akarlak szembedicsérni, de nagyon a közvetlen és jó stílusban teszed ezt, tehát valószínűleg ez célt is ér. Viszont mindig is gondolkoztam azon, hogy ezt hogy csinálod. Tehát, hogy ott van a tanítás, ráadásul, hogy a családod is van.
Három gyerek.
Milyen idősek egyébként?
5, 9 és 11.
Igen, most az interjú elején is jelezted, hogy majd haza kell telefonálnod, hogy nem gyújtották-e fele éppen a lakást. De emberfelettinek tűnik ez, az hogy csinálod, hogy mikor írsz, mikor készülsz az órádra, hogy tudod ezt beosztani. Csak azért is kérdezem, hát ha van olyan trükk, amit mások is tudnak használni.
Hát szerintem ez nem olyan nagyon sok munka, ez hát nyilván sokat kell olvasni, meg sokat írni. Hát családom azért ezt megszenvedi, szerintem. Másrészt talán ami a trükköm, hogy amikor csinálok valamit, azt nagyon koncentráltan csinálom. Ez egyébként marha nehéz, és én is kezdek szétesni. Pont te írtál a szétesettségnek a kultúrájáról, vagy szétszórtság kultúrájáról nagyon régen egy cikket.
Én is saját magamból indult, saját problémáimból indultam ki.
És azt próbálom meg, hogyha van, nem tudom, 22 percem, hogy felkészüljek egy interjúra, egy adott témából, akkor azt a 22 percben én mindent kikapcsolok, és hogyha a gyerek vérző fejjel ott sír rajtam, hogy nem tudom, vigyem be a betesdába, akkor is az a 22 perc a készülésről szól, és akkor így úgy tűnik, mint hogyha iszonyatosan, nem tudom, tájékozott felkészültség, vagy felkészült lennék, de igazából csak azt a 22 percet szántam rá erre a dologra. Ugyanez van írásnál, olvasásnál, szerkesztésnél is, hogy ha valamit csinálok, akkor igyekszem csak azzal foglalkozni.
Egyébként van szigorú napi rendszerint élsz?
Nem, teljesen szétes félek.
Punkként?
Akár mondhatni, igen.
És a fellépésekre való gyakorlás, ez hogy fér ebbe bele?
Hát ugye punkzenét játszunk, tehát olyan nagyon sokat nem kell gyakorolni.
Háromakkordos változat?
Ez a háromakkordos változat, igen. Hát játszunk néhány bonyolultabb feldolgozást is.
Te mit csinálsz egyébként?
Ritmusgitár leginkább. Nyilván eleve úgy választjuk ki a számokat, hogy azok a lehető legegyszerűbbek legyenek. De itt is igazából az van, hogy akkor leülök, hogy akkor ezt meg ezt a számot begyakorlom, akkor azt csinálom, és akkor nem megy közben se podcast, se TV, se YouTube, se Facebookot nem nézem közben.
A multitaskingban nem nagyon hiszel.
Hát kénytelen vagyok folyamatosan azt csinálni, tehát ez talán az életemnek a legnagyobb dilemmája, hogy muszáj multitaskingolni, mert jönnek az üzenetek, meg a telefonok, meg az egyebek. Miközben küzdök is ellene, hát nem tudom, ebben mennyire vagyok sikeres, tehát azért beleszaladtam már néhány pofonba, hülyeségbe, hibába bőven.
Ahogy bárki más. Van egyébként ennek a képességednek, hogy koncentrálni tudsz? Most elnézést, hogy egy kicsit megint a populáris kultúrából merítek, amit Kínában tanultál, vagy a kínai hagyományokból adódó életvezetési dolog, ami bejött neked és átvetted tőlük?
Nem tudom, hogy ott tanultam meg, vagy inkább családi hagyomány, de tudatosodott a kínaiaknak a kötelességtudata, az nekem tetszik eléggé, hogy azért egy kínai ember az minden társadalmi szerepébe igyekszik a kötelességeinek megfelelni. Hát nem minden kínai ember, mert nyilván ott is sokféle ember van, de a konfuciánusnak az egyik ilyen legfőbb erénye a kötelességtudat. És ezt azért próbálom megőrizni. Nem mindig sikerül, de úgy gondolom, hogy minden tanárként nekem, nem tudom, muszáj válaszolom a diákok e-mailjeire. Ha órát tartok, akkor azt a muszáj ezt az órát megtartani, és mit nem fél részegen bemenni, és nem tudom, ökörködni. Nem tudom, ennek van-e köze a konfuciánus jellegű tanulmányaimhoz, de ez talán egyfajta ilyen kínaiságnak tekinthető. A másik, ami egyébként talán még inkább Kínához köthető, hogy rengeteg levelet írtam. Ugye 92-96 között voltunk, nem volt még internet. Telefon marha drága volt, úgy 96-ban jelent meg Kínában az internet, Magyarországon is nagyjából akkoriban, de az időm nagy részében papíron írtunk leveleket a haverokkal egymásnak, de sokat írtam, és valószínűleg így a sok gyakorlásnak köszönhetően viszonylag jól meg könnyen írok, ami egyébként egy hihetetlen versenyelőtt jelent nekem a magyar tudományban, mert ritka az olyan tudós, aki mondjuk olyan mondatokat tud írni folyamatosan, aminek van alanya, meg állítmánya, meg érthető, meg még egymás mellé teszem a mondatokat, akkor is nem kell visszakeresni, hogy mi is az alany, vagy miről is beszélünk. Nem a kollégákat akarom kritizálni, de azért ez egy elég jellemző.
Ez egy általános tapasztalat, hogy nem lehet érteni sokszor.
Tapasztalat, igen, hogy a magyar tudós nem lehet érteni. Ez például Angliában ugye az academic writing az egy külön tantárgy, amit végez egyetemeken csinálnak az emberek. Magyarországon nincsen ilyen tantárgy. Tehát
úgy... Szerinted hasznos lenne egyébként egy ilyen oktatás az egyetemeken?
Szerintem mindenképpen, és nem csak tudósoknak, tehát az a skill, hogy az ember mondjuk 4000 karakterben, vagy 3 perc, 40 másodpercben azt a 3 dolgot, amit mondani akar, azt el tudja mondani. Ez minden életterületen nagyon hasznos.
Azoknak a fiataloknak, akik most ismerkednének Kínába, vagy úgy gondolják, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy Kínába menjenek, akár csak azért, hogy megnézzék az országot, vagy azért, mert azt képzelik el maguknak, vagy úgy képzelik, hogy ott fognak tanulni, milyen útra valót adnál, mit javasolnál?
Vessék le a gőgöt, tehát semmiképpen se úgy menjenek Kínába, vagy úgy kezdjenek el foglalkozni Kínával, kínaiakkal, kínaival, hogy én vagyok a nagy okos fehér ember, aki mindent jobban tud, és majd megmondom a kínaiaknak, hogy mit csináljanak. Ez egyébként a mai fiatalokra nem jellemző, inkább a politikusainkra, üzletemberinkre jellemző. De mindenképpen a gőgöt azt le kell vetni. És ami még ilyen praktikus tanács, hogy a lehető legtöbbet legyenek kínaiakkal, a lehető legkevesebbet külföldiekkel, használjanak ki minden pillanatot, amit Kínában kínaiakkal töltenek. Tehát ne egy buli legyen számukra az, hogy Kínában vannak, hanem tanuljanak, tehát tartsák nyitva a szemüket, lehető legtöbbet utazzanak, lehető legtöbb helyre menjenek el, lehető legtöbbet tanuljanak. Ez önmagában is egyébként buli, tehát nem fognak emiatt semmiből kimaradni, de az a fajta hozzáállás, amit azért sok diákon látok, hogy beköltöznek a kollégiumba, van egy mitten lengyel szobatársuk, azokkal szeptemberben berúgnak, következő júliusban kihozanodnak, felszáll a repülőre, hazajön, és akkor ugye haza, hogy semmit nem látott igazából. Ez időpocséklás, tehát ennek nincs értelme.
Tehát az megvan, hogy elképesztő érdekesen tudsz a régi és a kortárs Kínáról is beszélni, politikai folyamatokról, kulturális dolgokról egyaránt, cikkekben, rádióinterjúkban. A legkomolyabb dolgokat és a popkultúra kérdéseit is egyaránt teljes természetességgel kötött be. De hogy mi érdekel ebből az egészben téged? Miért kötöttél ki Kína mellett? Mert az interjú ellenése, ahogy említetted, hogy egyáltalán nem volt biztos, hogy te ezzel akarsz, vagy nem úgy indultál neki, hogy te ezzel akarsz foglalkozni.
Amikor 92-ben leszálltam a repülőről, akkor ami nagyon megfogott, és ez nem csak rám igaz, gyakorlatilag bármelyik külföldre, aki Kínába érkezik, a méret. Itt valami nagyon nagy dologról van szó. Tehát ez a város maga is, Peking is, akkor mondjuk egy 10 milliós város volt, az ott már 20 milliósan növekedett, az egész ország. Tehát most képzeljük el, hogy nem tudom, felszünk egy vonatra, megyünk rajta 40 órát, és még mindig ugyanabban az országban vagyunk, pedig nem lassan mennek ezek a vonatok. A méretből fakadóan az is, hogy ott még egy kisebb változás is hatalmas változás jelent globális szinten, de pláne olyan gyors változás, olyan nagy, mély változás, ami Kínában lezajlott az elmúlt években, az pedig teljesen feje tetejére állítja a világot. Tehát amit eddig tudtunk, hogy mi hogyan működik, az így megváltozik, megváltozóban van. Viszont amikor hazajöttem Magyarországra, akkor azt éreztem, hogy igazából erről itt Magyarországon senki nem tud semmit. Tehát Pekingbe kinéztem az ablakon, és azt éreztem, hogy zajlik a szemem előtt a történelem. És hazajövök, és akkor még mindenki azzal van elfoglalva, hogy nem tudom, bokros csomag idején, nem tudom, 100%-kal csökkent a nyugdíj, meg ilyen, akkor ilyen pitjárnének tűnő problémák. Most már tudom, hogy persze ezek fontos problémák, azóta bennőtt a fejem lágya. De akkor alakult ki bennem, nem így egyik pillanatról a másikra, de évek folyamán egyfajta hivatástudat, hogy akkor én most megkaptam a Jóistentől meg a szüleimtől azt a lehetőséget, hogy valamennyire belekóstolhattam ebbe az országba. Egyetemen tovább tanulhattam, tehát még azt, amit saját szememmel láttam, azt így elméletileg, történetileg így úgy amúgy is megalapozhattam, hogy akkor nekem legyen az a hivatásom, hogy próbálom így főrezni az embereket magam körül, hogy basszus, nézzétek, itt valami óriási dolog történik, nem. Az, amiben itt éltek, az a világ megváltozik, meg fog változni. Az, amit ti gondoltok, az nem teljesen igaz. Itt olyan folyamatok zajlanak, olyan változások várhatóak, amik a ti életeteket is meg fogják változtatni. Tehát érdemes odafigyelni. És tulajdonképpen ez a hivatás tudat működik bennem, amikor igyekszem, nem tudom, elvállalni mindenféle előadást a keceli polgári körtől kezdve a győri nyugdíjas klubon keresztül, bármiféle rádióinterjúig, podcastig, akármeddig, mert azt érzem, hogy még mindig, most már azért jobban benne van a médiában az, hogy Kína, meg úgy általában Ázsia egyébként valóban a világnak a központjába kerül, de azért még mindig úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a világnak a középpontjába, és mindenki másnak hozzánk kéne igazodnia, de ennek a világnak így hamarosan vége lesz, vagy már vége van, és erről beszélek folyamatosan. Nyilván nem ezt mondom, hogy most így elmondtam, hanem a különböző szempontból különböző részletek, kert emelek ki a különböző megszólalásaimban, cikkeimben, másrészt pedig hát ez egy marha érdekes dolog. Tehát Kína az egy önálló világ, ami önmagában is rendkívül érdekes. Nincs olyan terület, amivel ne tudnék éveket foglalkozni.
Hát akkor én pedig itt megköszönném az interjút, és hogy másfél órán keresztül tényleg nyitottan és izgalmasan beszéltél Kínáról. Műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni. Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden.